Fenntartható természet. Tematikus teremtésvédelmi nap a Mária Rádióban. A stúdióban a Green Policy Center zöld politikai szakmai műhely munkatársai beszélgetnek meghívott szakértőkkel.
Üdvözlöm a hallgatókat ismét a Fenntartható természet tematikus napon. A következő beszélgetés a fenntartható városfejlesztés témában kerül sorra. Én Huszár András vagyok, a Green Policy Centernek az igazgatója, és a beszélgető társam pedig Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, illetve a Corvinus Egyetem docense, mégpedig a Fenntartható Fejlődés Intézet keretében működő gazdaság, földrajzi és városfejlesztési tanszéken. Remélem, hogy jól mondtam a bemutatást. Szervusz Géza, üdvözöllek a műsorban.
Szervusz, köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kiválóan hangzott el a neve a hosszú nevű tanszéknek.
Mielőtt elkezdenénk beszélgetni, talán egy pár szóban, hogyha el tudod mondani, hogy mivel foglalkozik ez a Fenntartható Fejlődés Intézet, mert azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmasan hangzó név, és a tematikus napnak is ugye ez a fenntarthatóság a központi témája, szóval érdekes lehet a hallgatóknak is, hogy ti konkrétan a Corvinuson mivel foglalkoztok pontosan.
Igen, ez egy új eleme a Corvinus Egyetemnek, tulajdonképpen most lesz egy éves ez az intézet, hogy megszületett, és azon a felismerésen alapul, hogy a társadalom és gazdaságtudományoknak dolga van azzal, hogy a fenntartható fejlődésre felkészítse a jövő generációját. Egyrésztről, másrésztről pedig, hogy a tudományos életbe is aktívan ezen a területen bekapcsolódjon. Eddig is egyébként az egyetemről sokan sokféleképpen bekapcsolódtak, de most ez egy picit szervezettebb kereteket ad ennek. Az intézeten belül a mi tanszékünk foglalkozik a területi, városi kérdésekkel, illetve vonatkozásokkal, tehát kiemelten a városi fenntarthatóság, városfejlesztés, várostervezésnek az ügyeivel, de akár a területfejlesztés, vidékfejlesztésnek a kapcsolódó területeivel. Igazából az egyik felismerés, ami mozgatja így a szűkebb csapatunkat, hogy ezt a településfejlesztést, ezt sokáig, sőt, még ma is gyakran, főleg egy ilyen műszaki technikai feladatnak tekintik. Ugye hát ez az építészek dolga, a településfejlesztés, és ők, ez az ő bizniszük. És valójában pedig a település az valóban egy fizikai realitás, utcákkal, terekkel, fizikailag megragadható objektumokkal, közterekkel, parkokkal, meg a város környezetével, de valójában a város az egyszer mind az embereknek a sokasága, az embereknek a többé vagy kevésbé összekapcsolódó, egységes közösségének az eleme is. És ilyen értelemben lényegi az, hogy egyébként nemzetközi trendeket követve a városfejlesztés tervezésben minél inkább egy társadalomtudományi, gazdasági, vagy akár egyébként kifejezetten földrajztudományi szemlélet is megjelenjen.
Már belevágtál itt a közepébe a témáknak is, mert hogy a fenntartható város fejlesztésről fogunk beszélgetni. Talán mielőtt tényleg belemegyünk a részletekbe, beszéljünk arról egy pár szót, hogy a városoknak hívjuk, ezt lehet településnek is hívni, de hogy mik ezeknek az egységeknek, hogyha így mondhatom ilyen neutrális kifejezéssel, a jelentősége környezeti szempontból. Tehát egyáltalán milyen kapcsolódásai vannak a településeknek a környezethez, milyen módon használja a környezetet a város, mik a specialitásai, illetve miért fontosak a városok, miért egyre fontosabbak a városok a fenntarthatóság szempontjából?
Hát, ha így a környezet dimenziója felől próbáljuk megragadni, akkor talán arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a városok, azok tulajdonképpen az emberi tevékenységnek a térbeli koncentrátumai. Tehát az a hely, ahol sok ember él viszonylag közel egymáshoz, ahol a gazdasági tevékenység koncentrálódik, ahol az infrastruktúrák, mindaz, amit az ember épített, ezek a műszaki objektumok koncentrálódnak, és ebből adódóan az embernek, a társadalomnak a környezet átalakító hatása is legelőször és legintenzívebben a városokban jelent meg. Ezért is nem véletlen, hogy a környezetünknek a tudatos formálására irányuló tevékenység, a város tervezés az elsőként a városokban jelent meg, aztán egyre inkább kiterjedt a nem városias területekre is, tehát amit manapság mondjuk területi tervezésnek vagy környezeti tervezésnek hívunk, az ma már nem csak a városokban jelenik meg. De ami a lényegi a lényegi momentum az mindenképpen az, hogy itt koncentrálódik az emberi tevékenység, itt jelentkeznek elsőként a természet átalakító hatások, itt borul fel először a természet és az ember közötti egyensúly, és ebből adódóan a kihívások is itt koncentrálódnak, de ma már egyébként ennél sokkal nagyobb a városok felelőssége, mert nem csak arról van szó, hogy amikor egy városban élünk, akkor mondjuk ott szennyezzük a levegőt, ott betonozzuk le a zöld területeket, és ott tesszük a föld alá a patakot, hanem valójában a városban élő emberek egy olyan fogyasztást valósítanak meg, ami tulajdonképpen a föld minden más pontjára hatással van. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy mi a lényegi jelentősége, akkor az messze nem csak a városra, meg a térségére hat az, hogy hogyan működik egy város, hogyan élnek benne az emberek, hanem voltak éppen ez egy globális felelősséget is jelent. De mivel éppen, mivel ott koncentrálódik a társadalom tevékenysége, ezért az az a hely, ahol jobban be lehet abba avatkozni, hogy az ember, az emberiségnek az életformája átváltson egy fenntarthatóbb megoldás irányába.
Ugye elképesztő koncentrációja van az emberi tömegek megjelenésének a Földön, hogy így mondjam, most ilyen bonyolultan. Tehát magyarul egyre inkább koncentráltan nagyvárosokban élnek az emberek. Talán erre tudsz mondani adatokat is. Ugye ma már a világ legnagyobb városaiban többen élnek, mint egy-egy országban. Tehát ugye Magyarország most már nincs 10 millió lakosa, van olyan város, amiben egy városban több ember él 10 millió főnél, ami azt gondolom, hogy egy hát egy nagyon-nagyon sok minden kérdést felvető dolog. Itt most lehetne szociológiailag társadalmi kapcsolatok és egészség, és nem tudom, sokféle vetületről lehet beszélni, de hogy ez a folyamat extra terhet jelent környezeti szempontból is, hiszen nagyon koncentráltan kell felhasználni környezeti erőforrásokat, illetve hát be kell hozni a városba ezeket, ami mind-mind környezetterheléssel jár, hogy mit látsz ebben a folyamatban, tehát hogy merre tart most ez a folyamat, ugye nyilván az közhely, hogy egyre többen vagyunk a bolygón, de hogy ugyanígy folytatódni fog ez a koncentráció, vagy pedig ezt valahogy vissza lehetne fordítani, hiszen régen nem így volt, tehát azért régen sokkal inkább területileg szétszórtabb volt az embereknek az elhelyezkedése.
Hát igen, ez egy nagy kérdés. Ez egy nagy kérdés. Az valóban igaz, hogy koncentrálódik a népesség, és a nagyvárosokba való koncentrálódásnak az országai elsősorban nem a fejlett, hát most maradjunk a hagyományos értelemben a fejletnél, ez pont fenntarthatósági értelemben megkérdőrezhetnénk, hogy amit mi fejletnek gondolunk, mondjuk Észak-Amerika, az fejlette egy akkora ökológiai lábnyommal, amire mondjuk másfél-két bolygóra lenne szükség, hogyha ha mindenki úgy élne, hogy az Egyesült Államokban élnek az emberek, de hogyha maradunk ebben a megközelítésben, akkor azért azt kell mondani, hogy ez a nagyvárosi koncentrálódás az elsősorban a fejlődő országokban, egyébként a gyors, jelenleg is még gyors demográfiai növekedéssel jellemezhető országokban, elsősorban a fejlődő világban nőnek ezek a gigavárosok, amelyek hát ott aztán nagyon látványosan és világossá teszi azt, hogy a spontán, gyors népességbevándorlással létrejövő gigantikus városok tudatos koordináció, tudatos fejlesztés és tudatos tervezés nélkül eszméletlen nagy, tulajdonképpen egy időzített bombát hordoznak magukba, kezdve az infrastruktúra alapvető rendszereinek ellátásán, hát a közszolgáltatásokig, bezárólag a környezeti minőség, és hát mindenek előtt az egészséges környezet. Tehát ez olyan kaotikus állapotokat eredményez, mondjuk egy Mexikóváros, ami talán az egyik legnagyobb 20 milliónál nagyobb népességű város, vagy akár egy São Paulo, Új Delhi, Bombay, ezek mind olyan városok, amelyek érdekes példája annak, hogy ez a típusú tudatosabb formálás, amit nevezünk városfejlesztésnek vagy várostervezésnek, ez erre óhatatlanul szükség van.
Mi az alapvető, ez lehet, hogy egy nagyon laikus kérdés, de mi az alapvető oka ennek a koncentráció előrehaladásának? Tehát ez a munkahelyekkel függ össze, vagy egyszerűen a kényelemmel függ össze, vagy ez valamiféle nem is tudom, ilyen öngerjesztő folyamat, tehát hogyha egyre többen vannak egy helyen, ott egyre több üzleti lehetőség is nyílik, ezért egyre többen mennek oda, tehát hogy mit az alapvető driver ennek, meghajtó ereje ennek a folyamatnak?
Hát más mozgatórugók vannak az eltérő országokban. Itt a fejlődő világban nagyon egyszerűen tulajdonképpen az, ami mondjuk itt Európában már az ipari forradalomat követően megjelent, hogy a mezőgazdaságnak egyre kisebb az eltartó képessége. A gépesítés miatt a megazés már népességszám is nő, és ezért van egy ilyen, azt szokták mondani, inkább egy ilyen push faktor van, ami tolja az embereket el vidékről, és bár jól lehet nyomornegyedekben élnek sokan ezekben a városokban, mégis sokkal több lehetősége van a társadalmi mobilitásnak, mégis relatíve mégis jobban jutnak munkához, és relatíve mégis jobb lehetőségeket kínál, meg hát ami azért nagyon-nagyon fontos, pont ezekben az országban még mindig nagyon nagy a népesség növekedés, és ez meg egész egyszerűen vidékről a városok felé hajtja a népességet. Itt a fejlettebb a világnak gazdasági értelemben, mondjuk fejlettebb részén, azért itt nagyon-nagyon más folyamatok érvényesülnek, és itt már nem is nagyon beszélhetünk egy ilyen egyértelmű és egyirányú városokba irányuló mozgásról. Valójában arról van szó, hogy különböző időtávban, de itt sokkal inkább egy olyan mozgás figyelhető meg, amikor a városokból éppen kiköltöznek a városok környezetében. Ugye ezt a szuburbiákba, az elővárosokba, ezt ugye szuburbanizációnak is hívják ezt a folyamatot, és ezért gyorsan hozzá kell tennem, hogy valójában fenntarthatósági szempontból ez az igazán káros folyamat, hiszen a városoknak éppen ez az egyik lényegi szerepe, hogy meghatározza azt, hogy milyen a város tulajdonképpen az embernek az élőhelye, nevezzük így, most úgy leegyszerűsítve, nyilván nem csak a város, hanem más települések is, de az, hogy milyen egy város, milyen a térbeli szerkezete, hogyan van megszervezve, milyenek a benne lévő infrastruktúrák, és egyébként meg a társadalmi viszonyok is milyenek a városon belül, azok meghatározzák az emberi létformát, és azt is meghatározzák, hogy mennyire fenntartható módon él az emberiség, vagy nem él fenntartható módon. Mostanában ugye gyakran emlegetik, hogy amire igazán szüksége van az emberi társadalomnak, ez a fenntarthatósági átmenet, vagy fenntarthatósági átalakulás. És ennek vannak különféle területei, ugye energiagazdaságban mit kell csinálni, a környezetvédelemben, ipar, szerv, stb. De valójában azt szokták mondani, hogy az egyik legfontosabb terepe a fenntarthatósági átmenetnek az, hogy hogyan szervezzük meg a városi életét az emberiségnek.
Hiszen ebből fakadnak ezek az igények, amik aztán ki kell elégíteni valahogy, amiket említesz.
Így van.
Nemrég hallgattam egy beszélgetést Vitézi Dáviddal, a közlekedési szakértővel, és egy nagyon érdekes dolgot említett, és kíváncsi vagyok a te véleményedre is, hogy az egész város szerkezet, ami a 21. században abszolút elterjedté vált, és akkor talán majd ezekről is beszéltünk, hogy mik azok a rossz tendenciák, amiket most megfigyeltünk a szuburbanizációtól kezdve sok mindenig, hogy a General Motors hozott be egy Futurama koncepció elnevezésű kezdeményezést valamikor a 20-as, 30-as években, amiben gyakorlatilag az autóközpontú városnak a koncepcióját hozták be, ugye széles utakkal, soksávos autópályákkal, egymástól távol levő épületekkel, és gyakorlatilag ez nagyon nagy nyomot hagyott aztán a 20. században a nagyváros fejlesztéseken, és hát nyilván Amerika a legeklatánsabb például ennek, de most a Közel-Keleten is ezt látjuk azért, amikor a semmiből a sivatagban épülnek ki városok, hogy abszolút hát nem az emberi lépték az, ami a központban van helyezve, és emiatt, ugye, ahogy te is mondod, nagyon sok olyan például utazási igény keletkezik, amit egy eltérő városfejlesztési modellel, egy fenntarthatóbb városfejlesztési modellel már meg se kellene, hogy szülessen, és akkor nem lenne probléma, hogy ezt hogyan elégítsük aztán ki. Szóval, hogy hogyan alakult ez napjainkig, és mik a legfőbb kihívások, talán erről beszélhetnénk.
Igen, ez a városoknak szokták ezt a városi szétterülésnek, urban sprawlnak nevezni, amikor a város a népesség növekedésénél nagyobb mértékben terjeszkedik a földrajzi fizikai térben, és minél tágabb és tágabb környezetét alakítja át, azzal, hogy mondjuk kiköltöznek az emberek, egyébként nem csak az emberek, a gazdasági funkciók, logisztika, ipari, és nagyon sok minden így szétterül a város. És ennek valóban, ennek a városi szétterülésnek a két drivere, az egyik az tulajdonképpen a relatív jólét, ami lehetővé teszi azt, hogy az ember a munkahelyétől elváljon. A másik meg az ehhez kapcsolódó technika, ez pedig a közlekedési eszközöknek a lehetősége, és valóban, ahogy mondtad, az Egyesült Államokban indult el tulajdonképpen már a 20. század 30-es éveit, amikor a Ford föltalálta a tömegtermelést, a bizonyos T-modellt, ami lehetővé tett, hogy milliók jutottak autóhoz, és egyébként főleg az amerikai kultúrában ilyen értelemben a természet szeretet az nagyon erős. Ha nézünk ilyen amerikai filmeket, akkor azt látjuk, hogy egy toronyházba tárgyal a főhősünk, és akkor következő pillanatban, amikor otthon kiszáll a kocsijából, akkor már csupa zöld minden, kertváros, sőt esetleg erdő is van, tehát az amerikaiak számára ez egy nagyon fontos, és hát ez csak úgy tud megvalósulni, hogy 30, 40, 50, 60, 70, 80 kilométereket ingáznak egy nap oda-vissza, és akkor ez nyilván ebből adódik az, hogy ez milyen energiafelhasználást jelent, mennyi károsanyag kibocsátást, és hát ugye azt is tudjuk, hogy azért a családi házak, például a nagyobb családi házak, akarva akaratlan is ugye rosszabb hatékonysággal hasznosítják a közműveket. Szóval ez Amerikában alakult ki először, Amerikát mai napig ez a nagyon szélesen szétterülő városok jellemzik, ez azért az is tartozik, hogy ott van is hely. Tehát ugye mondjuk fel annyian élnek, mint az Európai Unióban, 3-4-szer akkor a területen, szóval azért az egy, ebből a szempontból is más. Ugyanakkor egyébként Nyugat-Európában is ez a kiköltözés, szuburbanizáció már a 20. század korábbi évtizedeiben is erősödött, de korán sem annyira, mint az Egyesült Államokban. Magyarországon, meg a többi volt szocialista országban ez sokkal később vált lehetővé. Részben azért, mert ugye egy ilyen központosított állami lakáspolitika volt, ami meglehetősen koncentrálta a népességet, a lakótelepek jelentették a fő urbanizációs formát, amit az állam támogatott, másrészt meg korlátozásokkal, ami akár olyanra gondolunk, hogy a tanyákon építési tilalom volt, nem lehetett átalakítani a külterületeket belterületté, meg az átkertekbe sem lehetett állandóan lakni, szóval nagyon sokféle ilyen eszköz volt, ami miatt ez nem vált lehetővé, meg az autóhasználat sem volt nyilván itt mifelénk annyira elterjedt. És viszont akkor a rendszerváltozás után meg nálunk is beindult egy ilyen boom, ezt egyébként erősítette később a lakáshiteleknek a megugrása, itt a devizahitelezés kinyitása, az például határozottan egy ilyen szuburbanizációs boomot eredményezett. Aztán érdekes módon ugyan 2008-2009 tájára ez egyébként lecsökkent, és akkor megerősödtek az ellenirányú mozgások, a belső város résznek a felértékelődése. Aztán érdekes módon a Covid meg megint azt hozta, hogy egyre többen rájöttek arra, hogy tulajdonképpen távmunkába lehet dolgozni, és mennyivel jobb egy szép kertes házba lakni. Ez egyébként ragyogóan látszik mondjuk az ingatlan árakban, Budapest környéki településeken elszálltak a végtelenségbe azok az ott lévő ingatlan árak, és most megint egyébként a legfrissebb népszámlálási adatokból látszik egy ilyen kifelé mozgás. Na de fenntarthatósági szempontból mindenképp az a térbeli szerkezete jó a városnak, ami azt szokták mondani, ami nem terjed szét, hanem egy meghatározott szűk keretek között tartja a lakosságot, meg mindazt, amit a város jelent. Mert ez az, ami tulajdonképpen a terület, azokat a területeket óvja, amelyek nincsenek beépítve, és amelyek mondjuk biológiailag aktívak lehetnek, mezőgazdaságra használhatjuk, vagy éppen a széndioxid háztartás szempontjából kedvező, hogy növényzet borítás van rajta.
Ez az a bizonyos 15 perces város koncepció, ez ide tartozik?
Kapcsolódik.
Csak hogy ezt tegyük rendbe majd a hallgatóknak, hogy mit jelent ez pontosan.
Így van. Kapcsolódik ehhez a 15 perces város koncepció. Ez a Carlos Moreno nevű úriember, aki ottan francia példán, Párizs példáján elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne azt úgy szervezni, hogy az emberek ne mozogjanak már annyit, ne utazzanak annyit. És akkor kitalálta ezt a 15 perces várost, ami azt jelenti, hogy az emberek úgy tudjanak a városban élni, hogy 15 percen belül mindent, ami igazából kell, nekik elérjenek. De ez a 15 perc, ez nem autó, hanem mondjuk esetleg kerékpár, vagy gyalog, rosszabb esetben tömegközlekedés, de inkább kerékpár és gyalogos közlekedéssel. Tehát ez egyébként ez ilyen nagyon újszerűnek tűnik, meg jól hangzik, meg trendi, és tök érdekes, hogy akik egyébként nem foglalkoznak urbanisztikával, azok is hallottak erről, és ez egy ilyen jelszóvá vált, ami egyébként jó, mert sokkal többen foglalkoznak vele. Valójában ez ahhoz a koncepcióhoz kapcsolódik, amit korábban eddig úgy hívtunk, hogy a policentrikus város, tehát a több központú város. Ne egy központja legyen, ahol mindenkinek utaznia kell, hanem legyen több központ, és ez a több központ képes legyen ellátni a környéken élőket. Mindenféle olyan funkcióval, munkahely, bevásárlás, szórakozás, kultúra, orvos, meg mindazok a szolgáltatások, amikre szükségük van. A másik ilyen város szerkezeti koncepció, ami itt a fenntarthatóságnak az egyik ilyen kulcsfogalma, az a kompakt város, aminek éppen az a lényege, hogy meg kell húzni a városnak azokat a határait, amin aztán nem terjed kijebb. És megpróbálni az azon belül lévő területeket inkább úgy hasznosítani, hogy azok mégis megfelelőek és alkalmasak legyenek az emberek számára. Mert azért nem, tehát ez nem egy fekete-fehér történet, itt ha direkt meg szoktam mindig kérdezni ilyenkor a diákjaimat, így kivetitek számukra egy ilyen szép ökofalú képet, egy ilyen ökotanyát, meg egy lakótelepi házat, aminek már megcsinálták a hőszigetelését, hogy szerintük, ha ők ilyen ökobarát, nekünk ilyen hallgatóink vannak, mert ilyen regionális és környezeti gazdaságtan szakosok a hallgatók, hogy szerintük melyik be szeretnének inkább lakni, ha ők ilyen környezetileg elkötelezettek. És akkor elkezdenek hezitálni, mert sokaknak leesik, hogy valójában az az ember, aki egy lakótelepi házban lakik, liftet használ, egy közös házban sokakkal együtt használja, mondjuk a melegvizet, meg a fűtés is egymást erősíti, az valójában lényegesen kisebb ökológia lábnyomban él, mint aki mondjuk egy ilyen nagyon fancy, nagyon szép, nagyon ökonak kinéző kertes házban lakik. Ez nem feltétlenül igaz, mert hogyha valaki tényleg kiköltözik egy ilyen vidéki házba, és minden helyben zárul a vízfelhasználás, az energiafelhasználás, az élelmiszer termelése, és nem autózgat el minden nap valahova, akkor ez lehet egyébként esetleg jobb, csak ugye ő meg relatíve fajlagosan több területet használ föl, ugye ez az ökológiai lábnyomnak az ilyen vetítési alapja.
Ezt akartam kérdezni, hogy miből adódik ez a kisebb lábnyom a lakótelepen alapvetően, tehát itt a közlekedési kibocsátások, ami megdobja mondjuk egy ilyen öko családi háznak a, vagy egy öko környezetbe való lakást, vagy mi az, amit sokkal nagyobb lábnyomot eredményez?
Sokan egyébként, akik azt gondolják, hogy ők mindenféle öko dolgokat használnak, gyakran meg vannak tévesztve, vagy magukkal elhitetik azt, hogy mondjuk ha az autójukban van egy kis gomb, nekem is egy ideig volt egy céges autó, mert volt egy gomb, megnyomtam, hogy öko, akkor megnyugtattam a lelkiismeretemet. Igaz, hogy egy autóval megyek, egyedül ülök benne, de akkor én most nagyon öko vagyok. Ugye ez a greenwashingnek nevezett szemfényvesztés, és ezért ez tulajdonképpen ez az épületek kapcsán is abszolút egy érvényes dolog. De hát ugye a sűrűn lakott térben való lét az miért jobb? Hát azért, mert minden közművet sokkal hatékonyabban használunk fel, hogyha nem kell szállítani, nincsenek ennek ilyen típusú költségei. Akarva akaratlanul az egyfőre jutó négyzetméterek is kisebbek lesznek. Az autó használat, hát a városokban mondjuk egy bizonyos életszínvonal felett abszolút nem szükséges, illetve hát tulajdonképpen főleg itt Kelet-Közép-Európában relatíve még mindig elég magas a közösségi közlekedésnek a használata. Minden sokkal közelebb van, tehát sokkal kevesebbet kell ehhez utazni. Tehát ezt, de ugyanakkor azért ezt is kritikával kell fogadni, mert azért azt is ki kell mondani, hogy hát jó, hogy minél kevesebb környezeti terhet jelentsünk, de hát azért az embernek vannak biológiai, meg mentális szükséglete is, és azért ezt kimutatták már, hogy az emeletes ház, főleg a 4 emeletnél nagyobb ház, az kifejezetten nyomasztó és frusztráló az emberekre. Tehát ezért igazából a város fejlesztésnek is azt a megoldást kell követnie, hogy ezeket a sűrű városi szövetet kell elég gyakran váltogatni a zöld és közterületekkel, hogy ez a kettő valahogy összejön. Tehát a kompakt város nem azt jelenti, hogy mindent, ami beton, azt bezárunk egy szűk helyre, hanem azt a várost jelenti, ahol legalábbis nem nagy kiterjedésű kertvárosokban, vagy ha kertvárosokban, akkor mondjuk sorházakban, ez egy óriási nagy különbség, hogy valakinek teljes saját háza van, vagy sorháza van, ahol ott is van háza, de vannak falszomszédjai jobbra és balra.
Ez gondolom a fűtés kapcsán számít például.
Igen, meg fajlagosan kevesebb területet használnak. Tehát mi mondjuk Hollandiában, ott az emberek ott se szeretnek ilyen emeletes nagy tömbökbe élni, de hát ott egy dunántúlnyi területen mégis másfélszer ennyien laknak, mint Magyarországon egészében. Ott hagyományosan ez a sorház alakult ki, ahol azért mindenkinek van egy kicsike kis saját kertje, és fontos az, hogy ne lakjon fölötte meg alatta senki. Ez egyébként ez egy habitus kérdése is, a hollandok elfogadják ezt a kicsit puritánabb életformát. Voltak éppen a lényeg az, hogy térben úgy koncentráltan és sűrűn tartani a város, hogy közben élhető legyen és zöld legyen.
Fenntartható természet. Tematikus teremtésvédelmi nap a Mária Rádióban.